Let's read together a very familiar passage of Scripture to us from Luke chapter 19, verses 1 through 10.
Nagyon közismert ígét olvassunk fel ma délután a Lukács evangélium a 19. fejezet első 10 versét. És bemenvén által ment Jerikón, és imé valahott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak, és az fővámszedő vala és gazdag. És igyekezik Jézust látni, ki az, de a sokasságtól nem láthatá, mivel hogy termete szerint kis ember volt. És előre futván felhágva egy eperfüge fára, hogy őt lássa, mert arra vala elmenendő. És mikor arra helyre jutott, feltekintve Jézus látta őt, és mondané ki, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. És sietve leszálla, és örömmel fogadá őt. És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódának mondván, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállván mondta az Úrnak, Uram, imé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig néki Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Eddig az ige, imádkozzunk.
Ismét egy embernek, egy emberi életnek a megváltozásáról fogunk hallani, és az ilyen élethez, élethelyzethez, valakinek a megváltozásához nagy szükség van arra, hogy mint hívő emberek a hitnek a pajzsát sűrjen használjuk. Valaki ezt frappánsan megfogalmazta, és pedig azokhoz a helyzetekhez kell a hit, ahol véget ér az emberi lehetőség. Tehát akkor, amikor már nincs tovább, emberileg úgy érzem azt, hogy nem tudom, hogy a következő lépés, akkor van az a hit, amit Jézus Krisztustól kaptam, akkor van az a hit, amit tőle örököltem, és akkor van az, ami megerősít abban, hogy igenis, ő meghalt értem, és örök életem van. Ezért szeretnék felolvasni három igeverset, és pedig az Efézusiakhoz írt 6. rész 16. versét: vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Oda figyeltünk. Vegyétek fel mindenképpen. Nagyon fontos számomra. Enélkül nem tudok élni. Enélkül nem hívő élet a hívő élet. Hiszen ha nincs mi megvédjen a sátánnak a tüzes nyilai ellen, akkor védtelen vagyok. Győzedelmeskedni tud felettem, és akkor itt a halál. És a Sámuelnek 2. könyve 22. rész 31. és 36. versét olvasnám fel. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde szín igaz. Pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, és sokszor meghallgattál engem. Olyan jól esett ez lelkemnek, hiszen ebbe a pár igeversbe benne van az egész életünk. Benne van a megtérésünk, benne vannak imádságaink, Jézus Krisztus meghallgat minket, ahányszor hozzájövünk, oltalmaz, ahányszor kérjük, megvéd, ahányszor szükségünk van rá. Igen, ilyen a mi életünk. Utána néztem egy kicsit, hogy milyen is az a pajzs, amit abban az időben használtak, amikor a Biblia íródott. Egyből előmbe tűnt egy filmrészlet, amit láttam, amikor a görögök vagy a rómaiak harcoltak. Annak az óriási nagy pajzsok, majdnem embermagasságúak, jó szélesek, el lehet mögé bújni, egy kicsit ívesek, könnyen meg lehessen fogni. És ezek a pajzsok ilyen farostokból készültek, amik hosszába is és keresztbe is össze voltak illesztve, jól össze voltak préselve, és egy vastag bivajbőrrel voltak bevonva. Miért volt ez jó? Azért, mert könnyű volt, nem volt több, mint 9 kiló. Habár ez a 9 kiló is elég sok tud lenni, a fiam is most épp 9 kiló és egy kevés, és ha sokat tartom egy kézbe, azért van súlya. És képzeljük el, hogy egy akkor élő katona, aki nem egy napot, hanem lehet hónapokat vagy éveket harcolt, ezt minden nap tartotta maga előtt. Miért? Hogy védje az életét. Egyik kezében ott volt ez a pajzs, ami oltalmazta, másik kezében ott volt a kard, amivel védekezett és támadott egyaránt. Igen, szükségünk van erre a pajzsra. Másképp nem megy. Miért kellett bevonni bőrrel? Azért, mert a bőr az nem ég. Nem lehet felgyújtani. Úgy olvastam első igeversben, hogy megvéd a sátánnak összes tüzes nyilai ellen. Általában, amikor hadba indultak, ez úgy volt, hogy egy század vagy egy ezred, ha ment, az első katonák maguk előtt tartották a pajzsot. A többiek mind a fejük fölött, és egy teljesen zárt rendszer volt. Az ellenség, aki túloldalt volt, tüzes nyilakkal lőtte őket. Azért, hogy szétbomlassza a sereget, de védtelen, védve voltak a pajzstól. Igen, nekünk is szükségünk van erre a pajzsra a hétköznapokban. Akkor, amikor a sátán támad. Azért, hogy ne tudjon befurakodni semmivel a mi életünkben. Nagyon jó támadó fegyver is a pajzs. Miért? Azért, mert amikor szemközt harcolunk az ellenféllel, akkor neki tudunk jól menni. Ő megtántorodik, és akkor másik kezünkben van a fegyverünk, egyből tudunk harcolni, le tudjuk vágni. És ugyanúgy, ahogy az eredeti harcban is volt, ugyanígy van a lelki életünkben is ez. Igenis, védekezünk és támadunk. És olyan jó az, hogy van egy Jézus Krisztusunk, aki nem csak megteremtett minket, hanem lejött erre a földre, azért, hogy meghaljon értünk, hogy örök életünk legyen. És ezáltal bármikor, mikor szükségünk van rá, hívhatjuk segítségül, mögé állhatunk, mint egy pajzs, ott van folyamatosan velünk, és védi a mi életünket. Én szeretném azt, hogyha mi hívő életünk ilyen lenne, a hit pajzsával folyamatosan felszerelve, azért, hogy mindig megállhassunk a sátánnak a kísértései és támadásaival szemben. Amen. Szolgálatát, és utána a zenekart.
Két olyan találkozón vettem részt, ami mondhatom, hogy egyedi alkalmak. Az életben még azt mondják, nem volt ilyen, nekem legalábbis, és sokunknak. Először is, tegnaphoz egy héttel volt egy osztálytalálkozóm. Az 1-8 osztályban jártunk együtt, és ez most 20 éve volt. Megszerveztünk egy találkozót, el kell, hogy mondjam azt, hogy a volt osztályból egy lány már hívő családból származott akkor is, és én majd később ő által fordultam az Úrhoz. Amikor együtt voltunk az 1-8 osztályban, akkor én még nem gondoltam azt, hogy valamikor szolgálni fogom a Jóisten, így hát a lelki testvéremmel és barátnőmmel szerveztük az osztálytalálkozót, de bátran mondhatom, hogy egy evangelizációs alkalmat szerveztünk. Hallottuk, Floyd testvér elmondta délelőtt, hogy találkozott egy volt osztálytársával, és azt mondták egymásra, hogy, vagy mondták neki, hogy nem változtál semmit. És ugye elmondta testvérünk, azért mégiscsak változott. Hát így volt ez nálunk is, hogy amikor összetalálkoztunk, akkor mondtuk ugye egymásnak, hogy jaj, hát semmit nem változtál. Értettük ezt arra, hogy megismertük egymást 20 év után is. Azonban hamarosan kiderült, hogy igenis nagy változásokon mentünk át. Mindegyikünk valamilyen formában. És hálát adok a Jóistennek azért, hogy én elmondhattam, hogy milyen nagy változás történt az én életemben is. Egyik fiatalunk a gyülekezetből azt írta ki a messengerén, hogy a boldogság olyan, mint egy futballlabda. Amikor messze van tőled, akkor szaladsz utána, hogy elérd, és amikor már közel vagy hozzá, akkor belerúgsz, és jó messzire repül tőled. Hát én elmondtam ezt az osztálytársaimnak, a volt osztálytársaimnak, hogy én azt a labdát megragadtam, azt a boldogságot, és boldogság azonban nincs békesség nélkül. Én a békességet megtaláltam a Jóistenben, és vele együtt mindent, amire szükségem van. Miután vége lett az osztálytalálkozónak, és másnap beszélgettünk a testvérnőmmel, a visszajelzések alapján elmondhatjuk azt, hogy az Úr jelen volt, és megáldotta azt a idézőjelben mondom evangelizációs alkalmat, és a szívünk vágya az, hogy ezután, mivel az osztálytársak szeretnék, hogy tartsuk a kapcsolatot, az a szívünk vágya, hogy legyünk kéznél, amikor szükségük lesz majd a segítségünkre. És egy másik találkozó volt, ez már hétfőtől szerdáig tartott a Félixen, összmagyar lelkipásztorok és családjaik találkozója, amiről azt mondták szintén, hogy ilyen még nem volt, amikor a világ minden részéről magyar lelkipásztorok feleségükkel együtt eljöhettek, és hát zsúfolt, sok alkalom volt, de nagyon áldott, nagyon áldásos volt, és többek között, ami üzenet volt az én számomra, az az, hogy nyissuk meg az ajtót, a lakásunk és szívünk ajtaját az emberek felé, hogy így is lássák meg Jézus Krisztus az életünkbe. Azok, akiknek szükségük van, akik keresik őt, azok hadd láthassák meg ilyen formában is. És kívánom, hogy ezt tudjuk így gyakorolni mindannyian. Köszönöm.
Isten trónja míg áll, és övéire hajta száll. Bár kísértés támad, és szorongat bánat, de nem hagy el a nagy király. Isten trónja míg áll, és övéire áldás száll. Ígérete áll, soha nem hagy el már, Isten trónja míg áll. Isten trónja míg áll, és övéire áldás száll. Már kísértés támad, és szorongat bánat, de nem hagy el. Isten trónja míg áll, és övéire áldás száll. Ígérete áll, soha nem hagy el már, Isten trónja míg áll.
Amikor megkértek, hogy szóljak én is egy pár szót, és megtudtam, hogy inkább ilyen régi gyerekénekek vannak, rögtön egy igevers jutott eszembe, ami a szolgálatom első szakaszában, mint gyerektanító, nagyon meghatározó volt, és mottója volt több éven keresztül. És az Úr adta ezt az igét, igeverset a szívembe, a Kolossi első rész 28 és 29. verse. Még mielőtt elmondanám, csak egy kis változtatást. Igaz, hogy nem lehet semmit változtatni a Bibliából, de mi, mint gyerektanítók, az ember szó helyett a gyermeket tettük be. És így szeretném elmondani ezt az igeverset. Mi őt hirdetjük, miközben minden gyereket teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden gyermek tökéletesét tegyünk a Krisztusban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Ez egy gyermekklubnak, a tanítóinak volt a mottója, és ott 3 éven keresztül szolgálhattam. Még akkor igaz, én is szinte gyerek voltam, hisz 9 évvel ezelőtt kezdtem el, de nagyon-nagyon sokat tanított az Úr, és azt megtanultam, hogy az ő ereje által semmik vagyunk, és nem tudjuk végezni a szolgálatot. És a következő versem is arról szól, hogy porszemek vagyunk, de ha Isten kezébe hagyjuk a mi életünket, és tesszük, akkor igenis hatalmas dolgokat tud véghez vinni általunk. Páskujné Kovács Erzsébet, viharban, csendben. Aki mindennek határt szabott, aki által létezek, vagyok, fogja kezem, és átvezet rajta, ameddig az utat kiszabta. A tenger is partja között áll, a folyó medrében folydogál. A föld, a sziklák ott állnak, hová rendelte az akarat. Én is csak azt kérem, Istenem, tartsd kezedben kicsiny életem. Nem vagyok tenger, még szikla sem, csak egy könnyű, suhanó porszem. de ott legyek, ahol akarod, ahová állított akaratod. Az életem dicsérje neved, akkor is, ha viharban leszek. A porszem sorsához tartozik, hogy akaratán kívül sodródik. Hányák, vetik a szelek, mint az égen szálló felleget. De ő mindig a tied marad, mennyet, földet tartó akarat. Ezért én is oly boldog vagyok, mert viharban, csendben a tied vagyok. Amen.
Életünk utóbbi szakaszában elég sokat volt lehetőségem arról gondolkodni, meg úgy többször átjárta a szívemet, hogy miként lehet az, vagy hogyan juthatunk el odáig, hogy azok a megállók, a kövek, amiket Isten lerak az életünk útjába, hogyan válhatnak áldássá életünkben. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, összegyűltünk a Istenházába ezen a délutánon, mindannyiunk életében volt egy vagy több megálló. Nem is volt akkor gond, amikor kisebb nehézségek jöttek életünkbe, hanem akkor olyasmikre gondolok most, amikor azt mondtuk a Jóistennek, hogy ez túl nehéz, ezt nem tudjuk keresztül lépni, nem tudunk tovább menni. A mi erőnket ez nagyon meghaladja, és hát a Jóisten a mi életünkben is megengedett, és már közel két év, azaz már két éve, hogy egészen olyan úton járat bennünket, megengedi, hogy úgy éljünk, amiről eleinte azt gondoltam, hogy ez teljesen az életünket megkeseríti. És még szívemben él elevenen, ahogy az a debreceni lelkipásztor, biztosan emlékeznek a testvérek, hogy erről beszélt, hogy amikor Jóisten különböző nehézségeket enged meg az életünkben, és boldog az, aki nem botránkozik meg benne. Ma reggel ugyanezt az igét olvastuk fel, hogy, és azon gondolkoztam, hogy az Úr Jézus boldog mondásait folytathatnánk ezzel az igeverssel, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg. De mit tegyünk, amikor egy olyan nehézség, vagy egy olyan nagy kő gördül életünk útjába, amit nem tudunk meglépni? És hálás vagyok a Jóistennek, hogy amikor emberileg semmi vigasz, semmi kilátás nincs, hogy kereszt tovább lépjünk, akkor a Jóisten mindig készít egy mennyei erőt, egy mennyei utat. És azóta áldom a Jóistent, mert én is elmondhatom azt, hogy a Jóisten nem megnyomorítani akarja az életünket, hanem ez áldás lehet az életünkben, és azóta próbáljuk felfedezni életünkben mindazt az áldást, amit a Jóisten ezen az úton akar nekünk adni. És olyan jó fedezni fel, hogy biztosan, hogy most ezt a Jóisten áldásai közül vehetjük, amiket ad nekünk, és amiket felfedezünk. És azon gondolkoztam, hogy miért van az, hogy sokaknak az életébe épp az ellenkezőt váltja ki, amikor a Jóisten egy nehézséget ad, hogy lehet, hogyha körbenézünk barátaink vagy családunk tagjai között is, a mi hozzánk tartozóink között is van olyan, hogy a Jóisten kemény próbasorozatot engedett meg az életükben, és sajnos, hogy nem közelebb kerültek Istenhez, hanem egyre inkább megkeményedtek. És azt mondta, hogy ha Jóisten még ad nekem egy próbát, akkor én még keményebb leszek. Hát a Jóisten őrizze meg bennünket ettől. És én szívemből kívánom, hogy amikor már semmi más lehetőség, reményünk nem marad, csak a Jóisten bevetett hitünk az erősödjön minden nehézség vagy megpróbáltatás által. Sokkal szebben ez az írónő megfogalmazta, mint ahogy én ezt most el tudtam mondani. Kő az úton. Gondolod, kerül életed útjába egyetlen gátoló kő is hiába. Lehet otromba, lehet kicsike, hidd el, ahol van, ott kell lennie. De nem azért, hogy visszatartson téged, sehogy lohassza kedved, merészséged. Jóságos kéz utadba azért tette, hogy te megállj mellette. Nézd meg a követ, azután kezdj el beszélni róla Isteneddel. Őt kérdezd meg, milyen üzenetet küld azzal az akadállyal neked. S ha lelked Istennel találkozott, utadban minden kő áldást hozott. Amen.
Életed, életed, kormányosod, Jézus.
testvéreink szolgálatát, utána ismét a zenekart kérjük.
Kijönnek a testvéreim. Addig egy mondatot ajánlanék a gyülekezet figyelmébe, amit a Jónás könyvében találunk, de nem csak ezen a helyen, ami így szól, hogy Isten azonban úgy intézte. Ez többször megismétlődik, hogy Isten azonban úgy intézte. Ugye tudjuk, hogy Jónás, amikor kiment és elkedvetlenedett, akkor Isten úgy intézte, meg sütött a nap, stb. Úgy intézte, hogy jöjjön az a, tehát nőjön az a, az a növény, és utána úgy intézte Isten, hogy ez a növény száradjon el, és úgy intézte, és mindezt Isten intézte így. Úgyhogy én örülök annak, hogy most Isten úgy intézte, hogy itt lehetnek testvéreink, Holló Piroska és Holló Noémi. Noémi nagyon tehetséges népdalénekelés területén, és képzeljétek, hogy Isten úgy intézte, hogy most lehetnek itt, és most volt ez a találkozó. Ma délelőtt, tegnap a Filharmóniában volt ez a találkozó. Múlt vasárnap még, amikor találkoztunk, nem tudtuk egyáltalán, hogy mi a tervük erre a hétre, és akkor mondták, hogy hát egy találkozón vesz részt, és hol? Hát Szatmár Németibe. Úgyhogy Isten így intézte, és legyen áldva az ő neve. Egy másik dolgot is szeretnék elmondani, amikor úgy szintén Isten másképpen intézte, de hiszem azt, hogy jól intézte. Július 1-én volt egy evangelizációnk Pilisvörösváron, ami olyan formában volt, hogy egy koncertet, Bill Drake koncertet, Organization Mobilization, ez a csoportnak a neve, bizonyosan ismerik egyes személyek, tehát a misszióra vannak ráállva, és volt egy szabad helyük, és mi gyakorlatilag profitáltunk ebből, és meghívtuk őket, és ők intézték, az OM csapata intézte a hívogatást is, mi csak az infrastruktúrát kellett adjuk, biztos a helyszínt, aztán megbeszéljük, hogy a színpad legyen felszerelve, szépen felszereltük a színpadot, tehát mindent előkészítettünk, hála Istennek, és Isten azonban úgy intézte, hogy 5:30-kor, 6 órára volt meghirdetve a koncert, hogy 5:30-kor egy felhőszakadás legyen. De olyan felhőszakadás volt, hogy mindenünk elázott. És akkor úgy teljesen le voltunk lombozva, hogy miután nem tudom én mennyit költöttünk meghívókra, miután hívogattuk az embereket, és gyönyörűen sütött a nap, és nagy reményekkel voltunk, hogy eljönnek az emberek, hirtelen egy nagy felhőszakadás kettébe vágott mindent. És néztem a csoport tagjait is, és a Bill Drake, ő ennek a csoportnak, a missziós tagozatnak a vezetője, bement a kollégáival, a zeneiskola aulájába, megfogták egymás kezét és imádkoztak, és mikor úgy néztem, hogy most akkor nem esnek pánikba, a kihangosítás, meg minden, a felszerelés, hogy itt vannak a kiállások, meg ott vannak, meg a keverők pult és stb. Mi lesz ebből? Kiállnak még egyáltalán? Úgymond égetik magukat? És úgy képzeljétek el, hogy teljesen így egy másik helyszínt kerestünk, teljesen egy ilyen lépcsőre kiálltak, és azt mondta, hogy God is in control. Tehát Isten a helyzet magaslatán van. És ez a bizalom, mikor láttuk, ha semmi másért nem jött volna el. De hogyha ezt a mondatot így meghallottuk, számunkra ez nagyon sokat jelentett. God is in control. És teljes bizalommal voltak. És az, amit teljes technikával előkészítettünk, több millió forintos felszerelések voltak ott felsorakoztatva egy nagy-nagy szabású rendezvényre, egy szál gitár, egy szál szintetizátor, és dob szerkezetet se lehetett, gyakorlatilag egy ilyen kis kézi dobbal, de megtartották a koncertet, és mindazt, amit terveztek, zeneszámokat, úgy unplugged, és nem tudom én milyen módon, tehát sokkal egyszerűbben leegyszerűsítve, de megtartották. És akik eljöttek, végül is láttuk, hogy Isten tényleg a helyzet magaslatán volt, és Isten uralta a helyzetet. És van, amikor, mint ahogy Lidia is mondta, hogy azt gondoljuk és elveszítjük a reményeket, hogy Isten már nem tehet semmit. Istennek a kezéből kifutott a kontrollálási lehetőség, a vezérlési lehetőség. Nem. Isten, God is in control. Legyen ez számunkra is biztató, hogy Isten ott van és intézi a dolgainkat. Meghallgat minden imát. Még hogyha úgy érezzük, hogy késve is válaszol meg, minden ima hallófülekre talál nála. Most egy olyan éneket fogunk énekelni, amit nem nagyon szoktunk. Négy hangra nem nagyon szoktunk, egy ifjúsági tím vagyunk inkább, úgyhogy ez inkább egy próbálkozás, vegyék úgy a testvérek, úgyhogy ha Isten békéje lakja a szívemet, ezt szeretnénk négy hangra énekelni.
Ha Isten békéje lakja a szívemet, úgy tolhat vihar ellenem. Nagy hittel szívem zengít az éneket az Úrban.
Kérjük szépen Bonnie Parker testvérnő szolgálatát, és utána ismét a zenekart kérjük.
Sometimes when I'm sitting at home in South Carolina and I think about Satomari.
Néha, amikor otthon Dél-Karolinában vagyok a gyülekezetemben, és Satmár németére gondolok.
It's hard to believe that it's been over 10 years since my first visit here.
Akkor nehéz elgondolnom azt, hogy már 10 éve, hogy először itt jártam Satmáron.
And then I come and look around.
És amikor eljövök ide és körbenézek,
and see babies that have grown into children,
és látok olyanokat, akik újszülöttek voltak, de most már nagy gyerekek,
and children who have gone from being little children with toy trumpets to playing in the brass band with a real one,
és kisgyerekek, akik annak idején kicsik voltak és játék trombitával játszottak, most már igazi trombitával trombitálnak,
and youth who are now married with babies, starting our cycle all over again.
És fiatalok, akik most már házasok és most már saját gyermekeik vannak.
And I think I must be getting very old.
És akkor arra gondolok, hogy lehet, hogy én már nagyon megöregettem.
But I chose scripture tonight that reminds me of our partnership over the years that I'd like to share.
És egy bibliaverset olvasok fel, amely emlékeztet bennünket arra a partneri kapcsolatban, de ami mi köztünk van.
It's from Ecclesiastes 4, verses 9 through 12, and Peter will read them for us.
Ez a Prédikátor könyve negyedik részében található, a 9-es verstől 12-ig, legalábbis az új fordításból, amelyikből olvasom. Tehát Prédikátor 9-től 12-ig, nem tudom a Károliba, hogy vannak a versek. Felolvasom. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. De aki egyedül van, hogyan melegedne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen. A hármas fonál nem szakad el egy hamar.
There's no doubt in my mind that this verse 12b speaks to the partnership that you as the Satomari Church and Floyd and myself representing Telios Ministries are.
Én úgy gondolom, hogy ezek a bibliaversek szépen beszélnek arról a partneri kapcsolatról, amely köztetek a Satmári gyülekezet, és mi a Telios Ministry, a férjemmel együtt ez a misszió, amelyben részt veszünk, és úgy hívják, hogy Telios Ministry. Ketten ilyen kapcsolatban vagyunk.
We are two cords, and the third is Jesus Christ, who intertwines between us, binding us tightly together.
Mi két fonal vagyunk. De a harmadik fonal az Úr Jézus Krisztus, aki átfon bennünket és egyiköt bennünket.
He began to weave us together over 10 years ago now.
Ő 10 éven keresztül most már együtt egyészült bennünket.
Ecclesiastes speaks of the advantage of having partners in mission ministry.
A Prédikátor arról beszél, hogy milyen jó, hogyha vannak partnereink a missziós szolgálatban.
The advantages of people who come together to work and support one another.
Az előny abban van, hogy emberek együtt lehetnek és egymást támogatják.
The Lord was at work in this area long before he ever allowed us so graciously to visit here in Satomari.
Az Úr munkálkodott ezen a területen még mielőtt mi megengedte, hogy mi az ő kegyelméből meglátogassuk Satmár Németit.
He was at work in you here and us in other places.
Az Úr munkálkodott itt, és munkálkodott mi bennünk is más helyeken.
And then in his time and his way, he brought us together and allowed us to partner with one another.
És az ő idejében és az ő módszereivel minket egyé hozott, és megengedte, hogy egymással partneri kapcsolatban álljunk.
In order to share the gospel message and strengthen one another's ministry.
Hogy az evangéliumot hirdethessük, és egymást bátorítsuk a szolgálatban.
And we thank him for binding us together with you.
És hálát adunk Istennek, hogy ő egyé kötött bennünket.
We're grateful to be bound together with you in your mission work to the gypsies.
Hálásak vagyunk, hogy együtt lehetünk veletek a cigányok felé való misszióban is.
And for the growth here in your church and for the ministry of the women.
És az itteni gyülekezet növekedésében is, és a női szolgálatban is.
And we know that we are bound to you as you support us in our work in other parts of the world, especially Africa and our home Greenville.
és tudjuk azt, hogy ti támogattok bennünket imádságban, a mi szolgálatunkban, különösen az afrikai szolgálatra gondolok, de az otthoni Greenville dél-karolinai szolgálatra is.
And tomorrow evening we hope to be able to give you an update of your work with us in Africa.
És holnap este szeretnénk bemutatni a mi afrikai szolgálatunknak az újabb fejleményeit.
We have supported one another in real and specific ways over the years.
Az évek során mi egymást támogattuk az Úrnak megfelelő utakon.
In praying for one another in financial support, encouraging words.
Azáltal, hogy egymásért imádkozzunk, azáltal, hogy támogatjuk egymást anyagilag, és egymást bátorítjuk szavakkal.
And for Floyd and me, you've granted us the privilege of actually physically participating with you in your work.
És hogy engem és a férjemet, Floyd testvérrel együtt részt vehettünk fizikailag, és vagyis testben is részt vehettünk, hogy részesei lehettünk a ti missziótoknak.
I know that Telios's work with the Lord has been strengthened by your participation.
Én tudom, hogy a mi missziónk, a Telios Ministry, az Úrnak a szolgálatban áll, és ennek ti is részei vagytok.
And I pray under the guidance and direction of our Lord that we have aided you here in your work.
És imádkozunk az Úrnak a vezetéséért, és hogy segítsen benneteket is ebben a szolgálat továbbvívésében.
As the scripture says, I hope together we have had a good return for the work of the kingdom.
És ahogy a Biblia is mondja, együttesen az Úrnak az evangélium munkájának eredménye lesz.
The scriptures here also tell of circumstances and situations that come along when one friend may falter or need the warmth of another friend.
A Biblia itt arról beszél, hogy mi történik akkor, hogyha az egyik társ a kettőből elesik, és szüksége van a társának a támogatására.
And this can also apply to our God-given task in ministry. We need one another.
De ez alkalmazható az isteni misszió szolgálatra is, mert ott is szükségünk van egymásra.
How sad for those who have no companions in mission and ministry endeavors.
Milyen szomorú azoknak, akiknek nincsen társuk a misszióban és más szolgálatban.
Let's together praise God for the opportunities that He's given Satomari and for Telios ministry to work together.
Adjunk hálát Istennek azokért a lehetőségekért, amelyekben a Szatmár Németi Gyülekezet és mi a Telios misszió együtt szolgálhatunk.
May he always be honored in our partnership and glorified by the accomplishments that are produced by our working together as his servants.
Mindig legyünk hálásak azért a missziós közös szolgálatért, és dicsőítsük Isten mindenben, és minden az ő dicsősége legyen, és mi legyünk az ő szolgatásai.
And as Paul said, and I'm going to paraphrase, I am confident that this very thing, he who began a good work in us will bring it to completion.
Ahogy Pál apostol mondja, hogy meg vagyok győződve, hogy azt a jó munkát, amelyet elkezdett bennetek, azt véghez is viszi.
The Bible assures us in the text in Ecclesiastes that three strands of cord woven together in friendship.
A Biblia biztosít bennünket, hogy a három fonal egyé van szőve barátság által.
Will not easily be broken.
Ez nem könnyen szakad el.
May it ever be so of the cord that the Lord has woven between us.
Legyen mindig így ezzel a fonállal, amelyet az Úr font össze számunkra, mi bennünk.
Amen.
Amen.
Oh,
to do something tonight that I usually do not do.
Most szeretnék valamit tenni, amit nem gyakran teszek.
But I feel led to give something of a personal testimony for a few moments, and then I want to preach.
De úgy érzem, hogy előbb egy néhány személyes gondolatot kell elmondanom, és majd utána hirdetem az igét is.
I want to read another passage of scripture.
Máshonnan szeretnék most olvasni.
Again, it's a very familiar passage of scripture to you.
Ami szintén egy nagyon közismert ige szakasz.
It is from John chapter 11.
És pedig János evangélium a 11. fejezetéből.
When Jesus said to the sisters of Lazarus,
amikor Jézus beszélt a Lázár nővéreivel,
I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die.
A 25-26. Versekben, amikor azt mondja Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.
Do you believe this?
Hiszed-e ezt?
This passage of scripture has special significance to me.
Ennek az ige szakasznak különös mondani valója van a számomra.
2 years ago, when Bonnie and I were arriving home from Tanzania,
3 évvel ezelőtt, amikor feleségemmel hazérkeztünk Tanzániából,
and we landed at the airport in Greenville, South Carolina, my daughter Michael was waiting on us.
És amikor megérkeztünk a Greenville-i repülőtérre, a lányunk fogadott minket.
She greeted us with the news. She usually hugs us and kisses us and tells us she loves us, and we're glad. She's glad we're home.
Általában, amikor megérkezünk, vár Miriánk, megölel, és azt mondja, hogy szeret minket, és elmondja, hogy mik a legfrissebb hírek.
But her message was far different.
De most az ő üzenete nagyban különbözött.
She said, "Uncle Ted, my brother."
Ő azt mondta, hogy Ted nagybácsi, aki az én testvérem.
Critical condition.
Nagyon súlyos állapotban van.
About 7 or 8 hours away.
Körülbelül 7-8 órai távolságra tőlünk.
She didn't know what had happened.
Nem tudta, hogy mi történt konkrétan.
She had just gotten a call.
Csak egy telefonhívást kapott.
So Bonnie and I got off the plane after over 30 hours of travel.
És körülbelül 30 órai repülőút után újból repülőre szálltunk.
Left the luggage in the floor of our house, took a shower and headed for Florida.
Kicsomagolatlanul otthagytuk a bőröndjeinket a nappaliban, lezuhanyoztunk és mentünk vissza.
We found my brother laying on a bed in an intensive care unit supported on a life support machine.
Amikor megérkeztünk a kórházban, ott találtuk testvéremet az intenzív osztályon az életben tartó készülékek között.
For all practical purposes, he was dead.
És már klinikailag már majdnem halottnak nyilvánították.
He had collapsed earlier in the afternoon.
Délután egy összeomlása volt.
And they had revived him several times.
Aztán itt újraélesztették néhányszor.
When Jesus came to Lazarus,
amikor Jézus megérkezett a Lázár családjához,
and found he was dead,
és már úgy találta, hogy halott,
he was greeted with this question.
Ő ezzel a kérdéssel köszöntötte.
If you had been here, my brother would not have died.
Ezek várták őt. Ha itt lettél volna, a mi testvérünk még élne.
My mother and father had died 18 months earlier.
Az én édesapám és édesanyám már 18 hónappal azelőtt meghaltak.
And he was my brother was the last of the biological family.
És a testvérem maradt csak ott azon a helyen a családból.
And so this passage took on special significance for me.
Úgyhogy ez az üzenet különösen személyesen szólt hozzám aznap.
Because Jesus replied to, if you had been here, my brother would not have died.
Mert Jézus erre a megjegyzésre, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg a mi testvérünk.
By saying, I am the resurrection and the life, do you believe this?
Azzal válaszolt, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed-e ezt?
In our lives come many difficulties.
A mi életünkben nagyon sok nehézséggel találkozunk.
Things we don't want to happen.
Olyan dolgokkal találkozunk, amelyekkel nem szeretnénk.
Or things we do not understand.
Vagy amelyeket nem értünk.
And we ask a question.
És hasonló kérdéseket teszünk fel.
Lord, if you had been here, my brother would not have died.
Uram, ha itt lettél volna, az én testvérem vagy a mi testvérünk nem halt volna meg.
People in Kenya that we are currently partnering with could ask that same question.
Kenyai testvérek, akikkel szintén szoros kapcsolatban vagyunk, hasonló kérdést tettek föl.
Is they're experiencing the worst drought in a long time.
Mert a közelmúlt legsúlyosabb szárazságát élik most át.
What I gather from this, or what I glean from this in my own life, and how I came to understand.
Ahogyan én ezt az igazságot leszűrtem a magunk számára az életünkre.
Is it God does care? Jesus Christ does care.
Az a tanulságom, hogy Isten gondoskodik rólunk.
I also came to see that He desires us to live.
Az ugyanakkor az ő vágya az, hogy mi éljünk.
And we will live in the resurrection, or we will live here today because of Him.
És a mai életünket úgy éljük az ő benne vetett hit által, mivel ő föltámad.
And as our sister earlier indicated,
és ahogyan a testvérünk az előbb elmondta,
the real question was, did I believe this?
A kérdés az, hogy igazán hiszed-e ezt?
I don't know what you may be facing tonight.
Nem tudom, hogy milyen nehézséggel áll szembe ma este.
But I sense that that may be the case for some of you, if not many of you.
De úgy érzem, hogy néhányunk hasonló kérdéssel állunk szembe ma este.
And the real question comes to us, do we believe?
És a nagyon valós kérdés számunkra ez, hogy valóban hisszük mi?
Do we trust?
Bízunk az Úrban.
Where God is taking us.
Hisszük azt, hogy az Úr gondot visel.
I'm doing something new. I'm learning how to fly an airplane.
Valami újat tanulok most. Tanulom, hogyan kell vezetni egy repülőgépet.
I had an experience as I was going near my hometown.
Már volt tapasztalatom, amikor hazautaztunk.
My instructor was with me.
Mellettem ült az oktatóm.
And we were flying into an airport.
És éppen landoltunk egy repülőtérre.
They told us everything was clear.
Azt mondták, hogy minden világos és tiszta.
As we got closer to the airport, we noticed there were, I saw, because I was flying the airplane, there were clouds.
Ahogyan közeledtünk a repülőtérhez, úgy vettem észre, hogy felhők gyülekeznek a terep fölött.
And so when they gave us the instructions on how we were to land, they told us we would be flying below the clouds.
És amikor elmondták az utasításokat, úgy közölték velünk, hogy a felhők alá kell repülnünk.
But the instructions they gave us were not exactly correct, and they put us right in the middle of the clouds.
De az utasítás nem volt eléggé pontos, úgyhogy a felhők közepében találtuk magunkat.
And you cannot see anything in an airplane in a cloud.
De amikor repülőgépen hasonló helyzetbe kerülsz, nem látsz semmit.
I've been trained to fly by sight.
Megpróbáltam a látásomra hagyatkozni.
I've had some training with instruments.
Már kaptam felkészítést a műszerfalról.
When you're in clouds,
de amikor a felhőkben vagy,
you don't look at anything around you.
Akkor már nincs hova nézegetni.
Because if you do, you will become disoriented.
Mert hogyha körülnézel, akkor teljesen elveszíted az irányt.
And you'll think up is down.
Akkor úgy érzed, hogy ami fönt van, az lent van.
Right is left.
A jobb kéz az bal kéz felé bal oldalra megy át.
And you will have no idea what you're doing.
és nincs elképzelésed, hogy mi is következik.
The only thing you can look at when you're in clouds in an airplane.
Egyetlen dolog, amire tekinthetsz a felhők között,
are four small instruments in front of you.
Az a négy kicsi mérő műszer, ami ott van előtted.
And you focus on those instruments.
És azokat a műszereket nézed, figyeled.
You don't look anywhere else.
Nincs hová máshová nézned.
And then you listen to the voice.
És oda kell figyelni.
Of the airport or the air controller, the one who's guiding you.
A légi irányítóknak az utasítására.
As you fly through the clouds.
Ahogyan a felhőkben repülsz.
We flew that way for about 30 minutes.
De körülbelül 30 percig repültünk így.
It was one of the hardest things I've ever had to do.
Az életem egyik legnehezebb időszaka volt ez.
I have a very short attention span.
Mert a figyelmem az nagyon hamar szerte ágazott.
I wanted to look somewhere else.
Mert szerettem volna másra nézni.
You know the amazing thing.
És tudjátok, mi a csodálatos?
We're flying in the clouds, we can see nothing.
És amikor a felhőben repülsz, ugyan nem látsz semmit.
All we're looking at is the instruments.
Csak a mérőműszereket figyeled.
Slowly we begin to descend according to our instructions.
És ahogyan követtük az utasításokat, lassan ereszkedtünk.
And about 500 feet from the ground.
És körülbelül 500 láb magasságra a földtől.
We broke below the clouds.
Felhők alá kerültünk.
I can't explain to you how good it feels.
Nem tudom elmondani nektek, hogy milyen megkönnyebbülés ez a pillanat.
To come out of the clouds.
Amikor kijössz a felhőkből.
And there is a runway, an airport right in front of you.
És ott látod magad előtt a kifutópályát.
And we landed safely.
És biztonságosan földet értünk.
But God in His Spirit clearly spoke to me.
De akkor Isten nagyon világosan szólt hozzám.
When we can't see anything around us.
Akkor olyan helyzetekben, amikor nem látunk semmit magunk körül.
When all we have is His Word.
Amikor csak az ő ígéje áll a rendelkezésünkre.
And His Spirit.
És az ő lelke.
We trust His Word.
Akkor bízunk ő benne, az ő ígében.
And we trust His promises.
És bízunk az ő ígéreteiben.
And we trust His voice.
És bízunk az ő szavában.
We don't allow ourselves to become lost in the clouds.
És nem szabad elkeserednünk, elvesznünk a felhőben.
So when the experience of my brother, I think back on it.
És ahogy most visszagondolok az én testvérem esetére,
I realized there was an opportunity for clouds, or I was flying through the clouds.
Úgy éreztem, mintha akkor is a felhők között repülnék.
But I heard His word.
De hallottam, felismertem az ő hangját.
And the guidance of His Spirit.
És a léleknek az utasításait.
I am the resurrection and the life.
Én vagyok a feltámadás és az élet.
Do you believe this?
Hiszed-e ezt?
Now to Zacchaeus.
Most pedig térek Zákeusra.
I know this is a familiar story. In fact, I believe I preached on it at Akish last year or sometime back. So if you were at Akish, there's a little something different in this message tonight than was preached at Akish.
Úgy hiszem, hogy gyakran hallottatok igehirdetést ebből a közismert történetből. És ha jól emlékszem, még Ákoson is egyszer szolgáltam ebből az igéből, de van valami különbség az Ákos és a mostani prédikációm között.
And you know, when we have stories that we're so familiar with, even from childhood, sometimes familiarity causes us not to really see the full implications of the passage.
Néha megtörténik velünk az, hogyha nagyon is ismerjük a történetet, talán gyermekkorunk óta, akkor éppen a fő üzenetét veszítjük el annak a történetnek.
I mean, since we were children, we have heard the story of this Kicsi Kicsi man.
Igen, gyerekkorunkban hallottuk, ugye, ennek az embernek a történetét.
But let's look at this from a Jesus perspective.
De nézzük csak meg az eseményeket a Jézus szemszögéből.
Here are the circumstances of this story.
Itt vannak a körülmények, az események körülményei.
Jesus is on his way to Jerusalem in order to endure the cross.
Jézus útban van Jeruzsálem felé, hogy a kereszten szenvedjen.
He has told his disciples, I'm going to be rejected and betrayed, and I'm going to die.
Előre megmondta az ő tanítványainak, hogy engem elutasítanak, engem keresztre fognak feszíteni, és meg fogok halni.
Luke tells us that he has set his face toward Jerusalem in the cross.
Lukács úgy számol be, hogy Jézus Jeruzsálem felé fordította az ő arcát.
He is focused.
És Jeruzsálemre nézett.
And he comes to Jericho.
És ahogyan így haladt, Jerikón át kellett mennie.
You would think on his way to Jericho, on his way to through Jericho, on his way to Jerusalem, he would want to move on through Jericho so he could get there.
De talán arra gondolunk, hogyha ilyen gondolatai vannak, akkor igyekszik át Jerikón, hogy minél előbb Jeruzsálembe érkezhessen.
But here is Zacchaeus.
De itt van Zákeus.
Chief tax collector.
Ő a fő vámszedő ember.
One of the most powerful men in all of Jericho.
Az egyik legbefolyásosabb embere Jerikónak.
Because he was the chief tax collector.
Azért, mert ő volt a vámszedőknek a főnöke.
He was the law when it came to taxes.
Ő képviselte a törvényt, amikor a vámról és az adóról volt szó.
And all the other tax collectors worked for him.
És a többi adószedő, vámszedő neki dolgozott.
So he was a wealthy man.
Tehát ő egy gazdag ember volt.
He was a powerful man.
Erős, befolyásos ember volt.
But he was also a hated man.
De ugyanakkor egy gyűlölt ember is volt.
His fellow Jews did not even consider him a Jew.
Az embertársai nem is tartották őt igazi zsidónak.
He was worse than a Roman or a Gentile. He was a traitor.
Sőt, még a rómaiaktól is jobban lealacsonyították őt, mert őt egy árulónak tartották.
A traitor to his faith and a traitor to his people.
Egy olyan ember, aki hitszegő volt és hátat fordított az ő népének.
At some point in his life he made a decision that he valued wealth and power more than he did his faith and his people.
Valamikor az életében hozott egy olyan döntést, hogy a gazdagság nekem sokkal többet jelent, mint az én őseimnek a hite és az én népem.
And the people hated him for it.
És ezért gyűlölték az emberek.
What's interesting is that he wanted to see Jesus.
Ami érdekes az, hogy ő látni akarja Jézust.
He was curious.
Kíváncsi lehetett.
It says that he wanted to see who Jesus really was.
Azt mondja az ige, hogy látni akart, hogy valóban ki is ez a Jézus.
Now while it tells us that because he was short he went up the tree, I think he was also up the tree in order to avoid his fellow citizens.
Az ige azt mondja, hogy kicsin termete miatt előre ment, hogy egy fára felmászon, de szerintem azért is mászott fára, hogy ne kelljen összeütközésbe kerülnie a város lakóival.
What is absolutely shocking is that Jesus stops on his journey to the cross in order to pay attention to Zacchaeus.
Ami aztán igazán megdöbbentő, hogy Jézus a keresztre gondolva, Jerikón áthaladva megáll azért, hogy ezzel az emberrel találkozzon.
When you have time, go through the scriptures and see how many times Jesus sees a person who is on the edge, who is on the fringe of society, and calls out to them.
Ha időtök van, időt szakítok erre, egyszer nézzétek meg a Szentírásban, hogy Jézus hányszor állt meg, szakított időt arra, hogy olyan emberekkel találkozzon, akik a társadalom szélére sodródtak, akiket mások megvetettek, és beszélni akart velük.
It reminds us that when we follow Jesus Christ, no one is beyond the care of Jesus.
És ha erre az alkalmazásra gondolunk, akkor tudnunk kell, hogy senki sem kerüli el Jézusnak a figyelmét.
And to the shock of the crowd.
És a tömeg megdöbbenésére.
And I believe to the shock of his disciples.
És azt hiszem, hogy a tanítványok megdöbbenésére is.
Jesus calls Zacchaeus by name.
Jézus nevén szólítja meg Zákeust.
And even more shocking,
És még inkább megdöbbentő,
is he said, I want to go to your house.
Amikor kijelenti azt, hogy ma a te házadba akarok bemenni.
Now here's what you have to understand.
Na, ez az, amit nem lehet megérteni.
Zacchaeus's house was unclean in the sight of the Jews.
Mert a Zákeus háza, lakása tisztátalannak volt minősítve a zsidó nép előtt.
No real man of God, no real rabbi would go to the house of Zacchaeus.
Istennek igazi emberei, egy rabbi, egy tanító mester sem ment volna be a Zákeus házába.
Zacchaeus was off limits for the religious people of his day.
Zákeus a határokon túl volt már, ami mögé mehetett volna bármilyen vallásos ember.
So you can imagine the shock.
Most képzeljétek el ezt a megdöbbenést.
When Jesus says to Zacchaeus,
amikor Jézus szólítja Zákeust,
I'm going to your house today.
Hozzád akarok bemenni ma.
First of all, Zacchaeus would have never invited Jesus.
Először is Zákeus talán soha nem hívta volna meg Jézust.
Because he knew Jesus was a religious man or a rabbi, no self-respecting rabbi, religious man would go to his house.
Mert tudta azt, hogy Jézus egy nagy megtisztelésnek örvendő tanító, és ilyen ember hozzá soha nem jönne be.
But Jesus said, I'm going to your house.
Ezzel szemben Jézus azt mondja, hogy de én be akarok menni hozzád.
Why would Jesus do that?
Miért akarta ezt tenni?
He was on his way to the cross.
Ugye a kereszt felé igyekezett.
The scripture says he was just passing through Jericho.
Az ige azt mondja, éppen áthaladt Jerikó.
He had no plans to stop.
Nem volt tervbe véve egy megálló.
He was on his way to the cross.
Mert a kereszt át előtte.
When someone comes to your house, what does it mean?
Amikor valaki megérkezik hozzád a te lakásodra, mire gondolsz?
It means acceptance.
Vagy mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy elfogadottságot jelent.
It means they identify with you.
Ez azt jelenti, hogy veled együtt közösséget vállal.
It means they're not ashamed to be seen with you.
Ez azt jelenti, hogy nem szégyen veled együtt megjelenni valahol.
It means that they care about you and they want a relationship with you.
Törődik veled és szeretne kapcsolatot építeni veled.
All of that was unbelievable.
Mindez hihetetlen volt.
To the people of Jesus' day.
A Jézus korabeli emberek előtt.
In fact, the only person who wasn't shocked in this story is Jesus.
Úgy látjuk, hogy az egyetlen ember, aki nem döbbent meg ezeken az eseményeken, maga Jézus volt.
I'll never forget the first time this really hit me.
És soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor ez először megdöbbentett.
In 1995, Bonnie and I were in Kenya in the bush.
1995-ben, amikor először Kenyában voltunk az őserdőben.
And we were working with a man whose name was Solomon Naomi.
Solomon Naomi volt a férfinak a neve, akivel együtt mentünk.
And he invited us to have a breakfast at his house.
Én meghívott, hogy reggelizzünk vele együtt az otthonában.
Now he lived in the most primitive type of conditions you can imagine.
Hát képzeljük el a legprimitívebb környezetet, amiben ő lakott.
His house was mud and straw and bricks. Not brick, mud and straw and sticks. Just.
Tehát az ő lakása veszőkből volt fonva, és ki volt tapasztva, be volt talán kívül belül sárral. Ennyi volt.
And Bonnie and I sat down to a delicious meal at his home.
Feleségemmel együtt asztalhoz ültünk, hogy a finom reggelit elfogyasszuk.
And this is what he said.
És azt mondta.
I've worked with many missionaries.
Azt mondta, nagyon sok misszionárussal dolgoztam együtt.
And many people have come and preached and been in our area.
Nagyon sokan jöttek, hogy prédikáljanak itt a mi vidékünkön.
But in all my life.
De egész életemben.
And in the history that I know of the gospel in this area.
És mióta én vissza tudok emlékezni az evangélium történetében a mi vidékünkön.
You and Bonnie are the first people ever to eat a meal in our home.
Ti vagytok az első emberek, akik először is bejöttek egy ilyen házba és velünk reggeliznek.
I couldn't imagine what a powerful impact it had upon him.
Soha nem felejtem el, és nagyon mély nyomot hagyott bennem ez az esemény.
It changed our whole relationship.
Mert megváltoztatta az egész kapcsolatunkat.
You may not know it, but when Bonnie came to Satomari the first time,
talán nem tudtok róla, de amikor Bonnie először itt volt Szatmáron,
they had a choice of staying in a hotel.
Volt lehetősége választani, hogy a szállodába menjen,
or staying here at the church,
vagy itt a gyülekezetnél,
with the Vekas family,
a Vekas családnál.
And they chose the Vekas family and the church.
És ők úgy döntöttek, hogy a Vekas családnál lesznek.
Against the advice of the mission experts.
Persze aztán jött a vélemény a misszió szakembereitől.
I have a friend Bernard Kabaru in Kenya.
Van egy másik barátom Kenyában.
He's been here to Romania twice. He was here last year.
Aki az elmúlt évben itt járt Romániában is.
He said, "Don't tell me that you know me until you feel my sweat."
Azt mondta nekem, sose mondjad addig, hogy engem ismersz igazán, még az én izzadságomat meg nem érezted.
Now, that sounds strange, I know.
Tudom, hogy nagyon furcsán hangzik.
But if you go to a Kenyan house, they sit real close to each other.
De a Kenyában nagyon közel ülnek egymáshoz.
And you have to come to their house and sit close enough.
És amikor bemegy a házukba, akkor nagyon közel kell ülni egymáshoz.
Because they don't personal space, they don't have personal space.
Mert ott nincs privát helye senkinek.
And so he said, until you feel my sweat.
És azt mondta, addig, míg nem érzed az én izzadságomat.
Until you're in my home.
Míg be nem jössz igazán az én házomba.
And we're so close eating that our sweat mingles.
És míg oda nem ülsz mellém, és egymást nem érezzük, hogy
don't tell me we're partners.
Addig nem mondjad, hogy mi az evangéliumban is partnerek vagyunk.
Jesus went to Zacchaeus's house.
Jézus bement a Zákeus házába.
He went into an unclean house.
Belépett egy tisztátalan hajlékba.
He ate unclean food.
Tisztátalan ételhez nyúlt hozzá.
He visited with an unclean man.
Meglátogatott egy bűnös tisztátalan embert.
And he identified with Zacchaeus.
És azonosult Zákeussal.
He accepted him.
Elfogadt őt teljes
mértékben. Even before he made a decision of change.
Még mielőtt Zákeus eldöntötte volna, hogy meg fog változni.
You know, Jesus left his home in glory.
Tudjátok azt, hogy Jézus ott hagyta a dicsőséges otthonát.
To come to this earth.
Azért, hogy lejöjjön a földre.
To identify with us.
Azért, hogy azonosuljon mi velünk.
That he might feel our sweat and that we might feel his.
Azért, hogy érezzük, hogy érezze a mi izzadságunkat, és mi az övét.
To show that God cares about us.
Hogy mutassa be nekünk azt, hogy Isten valóban törődik mi velünk.
God accepts us.
Hogy Isten elfogad minket.
God loves us.
Szeret minket.
And he has come to our home.
És bejött a mi otthonunkba.
We are all people of value and worth to him.
Mi mindannyian értékesek vagyunk az ő szemében.
If Zacchaeus mattered to Jesus,
ha Zákeus valóban számításba jött Jézus szemében,
there is no one beyond our ability to accept and identify with.
Akkor senki sem létezik ezen a földön, akivel ne tudnánk azonosulni.
He cares about us.
Mert ő törődik mi velünk.
And he cares about all people.
És minden emberrel törődik.
You know what? It says that when Jesus went to Zacchaeus's house, what do you think happened?
Ugye amikor Jézus bement a Zákeus házába, de mit gondoltok, mi történt?
It tells us that the people began to grumble.
Képzeljétek, az történt, hogy az emberek elkezdtek zúgolódni.
And they said, he has gone to be the guest of a man who is a sinner.
És úgy zúgolódtak, hogy bement egy bűnös embernek a házába.
He's gone to Zacchaeus's house.
A Zákeus házában van Jézus.
There is a price to be paid for accepting and identifying with sinners.
Az azonosulásnak és a bűnösök elfogadásának nagy ára van.
What will people think?
Mire gondolnak az emberek?
What will people say?
Vagy mit fognak mondani?
How will they respond to us in the future?
Hogy fognak fogadni minket a jövőben?
But Jesus said,
de Jézus azt mondta,
Zacchaeus,
Zacchaeus,
I'm going to your house today.
Én a te házadnál akarok lenni ma.
And Zacchaeus' life was changed.
De a Zacchaeus élete megváltozott.
And we know that his life was changed in two ways.
És tudjuk azt, hogy két irányban is megváltozott az élete.
Now we'll talk more about this on Saturday.
Erről majd szombaton fogunk beszélni többet.
But what we do know is that Zacchaeus's values changed.
De azt biztosan tudjuk, hogy Zacchaeus értékrendje megváltozott.
What Zacchaeus valued changed.
Hogy amit ezután értékesnek tartott, az megváltozott.
Zacchaeus said, Lord, half of my possessions I will give to the poor.
Uram, vagyonomnak a felét a szegényeknek adom.
If I've cheated anyone, I'll give it back four times as much.
És ha valakit becsaptam, patvarkodással elvettem, négy annyit adok vissza neki.
Suddenly his wealth and his power didn't matter as much.
Hirtelen az ő anyagi értékei, befolyása nem számítottak.
His treasure had changed.
Mert az ő kincse megváltozott.
His heart was in a different place.
A szíve máshová költözött.
You know, a clear sign of a changed life is changed values.
Tudjátok, egy nagyon világos világos jele a megtérésnek, a megváltozásnak az, amikor az értékeink megváltoznak.
That applies to a church.
Ez vonatkozik egy gyülekezetre.
A business.
Ez vonatkozik egy vállalkozásra.
A family.
A család életre.
An individual.
És az egyén életre is.
When we meet Jesus, values change no matter how important our previous values are.
Amikor Jézussal találkozik valaki, az ő értékeit felismeri, akkor látja meg igazán, hogy mit értek azok az értékek, amiket addig fontosnak tartott.
What do you value in your business?
Mit tartasz te fontosnak?
What are the values of your church?
A vállalkozásodban, a gyülekezetben.
What are the values of your family?
A családodban.
What are your personal values?
Vagy a te személyes életedben mik az igazi értékek?
Now this is very practical.
Ez egy nagyon gyakorlati dolog.
It's played out in real life terms.
Mert az életre egy nagyon apró pénzre lebontható.
And then the last thing we see about his life being changed.
Végül azt látjuk, hogy az ő élete, amikor megváltozott,
is Jesus made an unbelievable statement about Zacchaeus.
Akkor Jézus egy hihetetlen kijelentést tesz.
He said today,
ma,
this man,
ez az ember,
is the son of Abraham.
Ábrahám fia lett.
That doesn't sound like much to us.
Ez lehet nekünk most nem jelent sokat.
But you remember the sons of Abraham are the ones who rejected him.
De tudjátok, hogy éppen az Ábrahám fiai utasították őt el.
The ones who considered themselves sons of Abraham were the ones who had criticized Jesus for going home with him.
Éppen azok, akik Ábrahám fiainak tartották magukat, azok kritizálták Jézust azért, hogy bement az ő házába.
Here was a man who was a traitor and an outcast.
Itt van ez az áruló és ez a kivetett, számkivetett ember.
And Jesus says he is a son of Abraham.
Jézus pedig azt mondja, hogy ő az Ábrahám fia.
His life had changed.
Az ő élete megváltozott.
What does that say for us?
Mit jelent ez számunkra?
It tells us that this week we may see Zacchaeus in a tree.
Talán ez azt jelenti, hogy a következő héten meglátjuk majd Zacchaeust a fán.
And as followers of Jesus Christ, we're going to be faced.
És mi, mint Jézus Krisztus követői, szembe találjuk magunkat.
With Zacchaeus.
Zacchaeussal.
And what are we going to do?
Mit fogunk akkor tenni?
Who's coming home to dinner?
Ki jön majd haza hozzánk vacsorára?
It says something else.
Azt is kijelenti az ige.
If we're not a follower of Jesus Christ,
hogyha mi nem vagyunk Jézus Krisztus követője,
you have no excuse.
Akkor nincs kifogásunk.
There is no one. No one.
Mert nincs senki.
Who is beyond Jesus' care.
Akiről Isten Jézus Krisztus ne gondoskodna.
Jesus came to this earth.
Az Úr Jézus azért jött le a földre, hogy megkeresse az elveszetteket.
And the real question for you.
És az igazi kérdés számodra az,
is who's going home with you tonight?
Kivel mégy haza ma este?
Who's going home with you tonight?
Ki megy veled haza ma este?
Zacchaeus.
Zacchaeus.
I'm going to your house today.
Én a te házadba akarok menni ma.
Who's going home with you tonight?
Te kivel mégy haza ma este?
Amen.
Amen. Köszönjük neked, hogy ránk is gondoltál, amikor egyszülött fiadat küldted erre a földre. Köszönjük, hogy útban Jeruzsálem felé még volt ideje Zákeusra. És visszaemlékezünk azokra a pillanatokra, azokra a napokra, amikor mi is átéltük azt, vagy életünk fájánál megállt Jézus, és néven szólított bennünket. Azért vagyunk itt ezen a helyen is, azért hívő a mi nevünk, mert találkoztunk ő vele, az élet urával. Urunk, köszönjük neked azt a változást, amit te hoztál az életünkben. Köszönjük, hogy most már mások az értékek előttünk. Segíts, hogy ezeknek az értékeknek éljünk és áldozzuk az életünket. És bocsáss meg nekünk, amikor a világ vagy a sátán megpróbálta újból visszahozni az ő értékrendjét életünkben. Kérünk, védj teljes uralmat fölöttünk. És segíts meg, hogy lehessünk eszközeid abban, hogy a mai Zákeusokat megtaláld. Áld meg az előttünk levő hetet is. Segíts felismerni a te akaratod, és élni úgy, ahogyan kedves előtted. Legyünk készek a te szolgálatodra. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg. Amen.